Szeretettel köszöntelek benneteket az apostol szavaival. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Testvéreim, lelkünk épülésére az élő Istennek üzenetét olvasom, úgy, amint az írva található a példabeszédek könyvének 22. részében, a 17. verssel kezdődő és a 29. verssel bezáródó igeszakaszban, a következőképpen. Fordítsd ide füledet, hallgasd a bölcsek szavait, és figyeljen elméd tudományomra. Mert gyönyörűséget szerez, ha őrzöd azokat magadban, ajkadon is állandóan ott lesznek. Legyen az Úrban bizodalmad, ezt tanítom ma neked, bizony neked. Mert előbb is írtam neked tanácsokat és tudnivalókat, tanítva téged arra, hogy ezek valóban igaz mondások, hogy igaz mondásokkal felelhess annak, aki küldött. Ne rabold ki a szegényt, mivel szegény ő, és ne tipord el a nincstelent a kapuban. Mert az Úr perli perjüket, és fosztogatóikat megfosztja életüktől. Ne tarts barátságot a haragos természetűvel, és ne járj együtt a heveskedővel, mert megszokod ösvényeit, és magadnak állítasz csapdát. Ne tartozz azok közé, akik kezet adnak, és adósságért kezességet vállalnak. Miért vegyék el alólad fekvőhelyedet is, ha nem lesz miből fizetned? Ne mozdítsd el az ősi határt, amelyet őseid jelöltek ki. Akiről azt látják, hogy ügyesen dolgozik, az biztosan a királyok szolgálatába fog állni. Nem marad az alacsony rangúak szolgája. Kedves testvéreim! Az első olyan vasárnapunk ez, amikor hivatalosan is betiltották a koronavírus járvány miatt az istentiszteletek megtartását. Én személy szerint mindeddig azt gondoltam, hogy az én életem idejében ilyet nem fogok soha átélni, és mégis bekövetkezett. Nem riogatásként mondom most ezt nektek, hanem azért, hogy érzékeltessem. Az életünk alakulása nem a mi elgondolásunk és terveink alapján formálódnak csupán. Vannak olyan helyzetek, amire nem lehet felkészülni, és nem lehet előre eltervezni. Ki gondolta volna, mikor tavaly évvége felé először hallottunk a híradásokból arról, hogy Kínában van egy fertőző vírus, hogy ennek ez lesz a vége. És hol van még a vége? Egyikünk sem tudja és látja. Az biztos, hogy nekünk ebből az egészből tanulnunk kell, mert csak akkor volt és lesz értelme ennek a rendkívüli vészhelyzetes időszaknak, ha abból tanulni fogunk. Ebben a tanulási folyamatban nagy segítségünkre lehet a mai napra rendelt ószövetségi igénk a példabeszédek könyvében. Ezt a könyvet az a bölcs Salamon király írta, aki a hatalomra kerülése alkalmával az Istentől kapott egy lehetőséget. Felajánlotta neki az Isten, hogy kérhet egyet, és bármit is kérjen, azt megadja neki. Salamon király jól élt ezzel a lehetőséggel, és ő bölcsességet kért Istentől. Ez az alázatos kérés annyira tetszett Istennek, hogy nem csak azt, amit kért, hanem minden mást is megadott neki. Gazdagságot, megbecsülést, tiszteletet, hatalmat, és természetesen bölcsességet is. A példabeszédek könyvét ő írta, és ebben a könyvben arról ír, amit az élete folyamán megértett, és megélt, mint egyszerű ember, mint uralkodó, mint nagyra becsült király, és mint egyéni ember, akinek mindezek ellenére az élete tele volt kérdésekkel, bukásokkal, de mégis mindvégig megpróbálta, Isten szemszögéből élni és értelmezni a maga és a rábízottak életét. Testvéreim, a napi áhítataink, az otthoni csendességeink, amire most rá lettünk kényszerítve, ugyanezt a célt szolgálják meggyőződésem szerint. Vizsgáljuk meg, nézzük meg Isten szemszögéből az életünket, mert akkor az ige szerint bölcs szívhez juthatunk, ami hasznunkra lesz. Nézzük hát röviden, hogy a felolvasott ige szakaszunk milyen üzeneteket tartalmaznak nekünk. Kedves testvéreim, ez az egész 22. rész, amiből kiemeltem ezt az ige szakaszt, ennek a résznek az a címe, hogy a jó akaratú emberekről gondot visel az Isten. Így válik érthetővé, amit elmond kijelölt szakaszunkban az író. Fordítsd ide füleidet, hallgasd a bölcsek szavait, és figyeljen elmét tudományomra, mondja a Szentírás tanácsként. Az első gondolat, amire szeretném felhívni a figyelmet, hogy végig a bölcsességről és az értelemről beszél. Arról a két emberi tulajdonságról, ami látása szerint kellene, hogy az életünknek az irányítását meghatározza. Figyeljük meg, nem beszél érzelmekről, benyomásokról, vágyakról, kívánságokról, hanem mindvégig csak az értelemről. Nem véletlen ez, hiszen bölcsességirodalomról beszélgetünk, de talán jelen helyzetünkben érdemes erre az üzenetre odafigyelni, hiszen a mai ember túlzottan is érzelmi síkon mozgó emberré lett. Az egész világ úgy lett berendezve napjainkban, hogy mindenki az élményeket, a vágyai kielégítését és megélését tartotta szem előtt. Ennek a folyamatnak volt kiszolgáló rendszere, a fogyasztói társadalom. Ennek az érzelmi megélésnek és élmény megtapasztalásnak volt kiszolgáló rendszere, a globális, liberális média, a reklámipar, a bulvár sajtó és a véget nem érő sorozatok egész serege. Nézzen az ember! Vágyakozzon az ember, és főleg ne gondolkozzon az ember. Mert az volt a cél, ne az értelmére, ne a régi, és főleg ne az isteni bölcsességre támaszkodjon az emberiség. Büszkén vallja a modern ember, hogy a virtuális intelligencia megalkotója, és sohanyi tudásnak a birtokában még nem volt az emberiség, mint eddig. Ez részben igaz is, de félve tapasztalhatjuk, e sokrétű és tiszteletre méltó tudás mögül eltűnt a bölcsesség, a szisztematikus értelem, amely rendszerezi ezt a világot, az életemet és annak értelmét. Salamon nem véletlenül hívja fel a figyelmet a bölcsességre, az értelem kontrolláló szerepére, mert enélkül az ember kiszolgáltatottá válik. Legyen az Úrban bizodalmad, ezt tanítom ma neked. Salamon ezt azért mondja hitelesen, mert ő erre építette az életét. Ezt kérte Istentől, és megtapasztalta ennek igazságát. Sőt, ezt nem csak ő gondolta így, hanem ezt a jó döntését. A történelem visszaigazolta, hiszen ismerjük az ő életének történetét, hatalmával, gazdagságával és erejével. Felépített egy virágzó országot, felépített egy templomot, és nem csak önmagának, hanem mindenkinek, népének, nemzetének építette az életét. Erre képes tehát az isteni bölcsesség. Másodszorra arra is érdemes odafigyelni, testvéreim, hogyan vitte végbe mindezeket. Újra egy tanács. Ne rabold ki a szegényt, mivel szegény ő, és ne tipord el a nincstelent a kapuban. Mert az Úr perli perüket és fosztogatóikat megfosztja életüktől. Nem lehet nem kimondani, testvéreim. A modern jóléti világ válságban van. Mert a maga gazdagságát a szegények kirablása által érte el. Kirabolta a szegényeket, eltiporta azokat, és mások kifosztásával érte el a maga gazdagságát és jólétét. Évek óta mondják egyesek, tudósok, igazságtanul vannak elosztva azok a javak, amelyekből finanszírozva volt egyesek gazdagsága. Évek óta mondják a bölcsek, baj lesz ebből, mert ez sokáig nem mehet így tovább. Senki nem hallgatott rájuk. A gazdag világ most bénán retteg attól, hogy mi lesz most. Fordult, fordulhat a kocka. Nem lesz tengeren túli nyaralás. Kérdés, mennyit fog érni a megtakarított pénzünk? Kapunk-e kenyeret a boltban? Mi lesz a részvényeimmel? Lesz-e állásom? Miből tartom el a családomat? És miből fizetem ki a számláimat? Nem fenyegető, hanem figyelmeztető, amit az ige mond. Mert az Úr perli le perüket. Fontos tehát felébredni, és rájönni, nem mehetett tovább így ez a világ. Valaminek meg kellett állítania ezt a féktelen költekezést és tékozlást, ezt az elképzelhetetlen gazdagságmániát. Figyeljétek meg a Föld, milyen csodálatosan reagál jelen helyzetünkre. Velencében visszatértek a delfinek a csatornákba. A koronavírussal fertőzött és megállt országok felett kitisztult az ég. Nem túlzás kimondani, már a világunk sem bírta ezt a pazarlást, amit az elmúlt évtizedekben a jóléti társadalma produkáltak. És még egy fontos üzenet itt. Vegyük észre Isten megtartó kegyelmét abban, hogy a teljes pusztulás előtt, még a nagyobb dráma előtt megállította most az emberiséget. Nem újdonság ez. 1720 pest is. 1820 kolera. 1920 spanyol nátha vége. 2020 koronavírus. Nem tudományos ez a megállapítás, de mindenképpen elgondolkoztató. Végül pedig egy különös mondattal zárja le Salamon ezt az ige szakaszt. Ne mozdítsd el az ősi határt, amelyet őseid jelöltek ki. Különös mondat ez. De mielőtt spekulatív módon elkezdenénk félremagyarázni, határozzuk meg az alapjelentését. Így folytatja. Akiről azt látják, hogy ügyesen dolgozik, az biztosan a királyok szolgálatába fog állni, és nem marad az alacsony rangúak szolgája. Ez az értelmezés, testvéreim, azt jelenti, ne mások eltiprásával juss feljebb, és feljebb, hanem odaszánt hűséges munkával és szorgalommal. Mert mindenkinek elrendeltetett az élete. Mindenkinek megvan a maga útja, amit neki kell betöltenie és elvégeznie ahhoz, hogy ő is, a környezete is boldog legyen. Ha ez becsülettel végzi és betölti, akkor van előrejutás. Van előrelépés, van gyarapodás és meggazdagodás. Senki ne értse félre, a Biblia nem a szegények pártfogója. Jézus nem a szegénység legalizálása miatt segített az elesetteknek. Ami Istenünk gazdag Isten, aki kész bármit megadni nekünk gyermekeinek. Azt viszont nem tűri, ha valaki mások kihasználása által szerzi meg a maga vagyonát. És mások eltiprása által lép egyre előre. Ez most egy globális jelenségként értelmezendő. Viszont aktualizált üzenetként igenis mondjuk ki, az ősök hagyatéka, amiről tegnap is beszéltünk, fontos és megtartandó. Ezért vált tarthatatlanná az a tendencia, amit átéltünk napjainkban, hogy direkt a népek és kultúrák keveredését munkálták egyesek. Isten ebben a világban rendet teremtett, és mindenkinek kijelölte a maga helyét, a maga országát, kultúráját. Ezek a határok most szemünk láttára szépen visszarendeződnek. Ezt megint vegyük észre, mert ez fontos üzenete a Szentírásnak. Mert más lelki kincsek adatnak különböző népeknek és embereknek Istentől. És mindenkitől a sajátját kéri egyszer majd számon, hogy azzal hogyan sáfárkodott. Befejezésként hadd hozzak egy új szövetségi példát. Jézus az egyik példázatában arról beszél a Máté evangéliumában, hogy van egy gazda, aki messze földre elutazik, és mielőtt elmenne, maga elé hivatja a szolgáit, és mindenkinek kiosztja a maga talentumait. Van, aki 5 talentumot kapott, van, aki 2-t, és van, aki 1-et. Szeretném aláhúzni, nem a talentumok számán van a hangsúly, hanem azon, hogy mindenki kapott. És azzal a feladattal bízza meg őket, amíg visszajön, azt hűséggel forgassák, és ne legyenek tétlenek. Az első 2 forgatja őket, és hűségesek. De van egy, aki elássa azt, amit kapott. Ő megítéltetik, amikor a gazda visszatér. 2 üzenetet szeretnék kiemelni illusztrációként ebből a példázatból. Az első, ezt a példázatot Jézus azelőtt mondja el, mielőtt szinte utolsó tanításként az utolsó ítéletről beszél, és utána elfogják őt, és indul a Golgotára. Tehát ez egy summázott üzenet. Egy olyan summázott üzenet, amit hagyatékként hagyott hátra, és a végidőkre utal. A másik, hogy mindenki a maga talentumait kéri számon a gazda, és nem a másikét. Mindenki önmagáért felel, és ez igaz a Jelenések könyve szerint nem csak egyes emberekre, családokra, hanem népekre és nemzetekre is. Tehát mondjuk ki, a magyaron a magyarokét, a cseheken a csehekét, a lengyeleken a lengyelekét. Mert mindenki, minden nép és nemzet, az utolsó ítéletkor nemzetként is feláll Isten ítélőszéke előtt. Ezért fontos hát, testvéreim. Fogjunk össze, és tartsunk össze ebben az időben, ebben a vészhelyzetben, hogy rólunk az Isten elmondhassa. Jól sáfárkodtak a magyarok, a mi nemzetünk a tőlem kapott talentumokkal. Erről beszél hát bölcs Salamon, fogadjuk meg tanácsát, és értelmünk megújulása által kezdjük el nézni és mérni ezt a világot és benne életünket. Mert hitünk szerint, ha így lesz, Isten gazdagon megállt bennünket. Ámen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy minden korban és minden időben van üzeneted gyermekeidnek. Szeretnénk hálásan megköszönni neked, hogy mi Jézus Krisztusért gyermekeid lehetünk, és úgy tekinthetünk rád, mint gondviselő jó atyánkra. Segíts nekünk, hogy ma mondott üzenetedet, tanácsodat megfogadva elgondolkozzunk, és úgy nézzük életünket, hogy böld szívhez juthassunk. Szeretnénk most együtt könyörögni és imádkozni a betegekért. Légy gyámolítójuk, orvosuk, és add azoknak, akik kórházi ágyon fekszenek, hogy legyen hitük, erejük és bizalmuk az újra felépüléshez. Kérünk téged, őrizd meg bennünket ezekben a napokban, és fordíts szívünket, lelkünket az ég felé, hogy hadd tudjunk rátalálni azokra a válaszokra, amelyek a te bölcsességedből onnan fentről szállhatnak alá. Így hallgass meg könyörgésünket, légy velünk ígéreted szerint a mindennapokban. Megváltó Urunkért, a Krisztus Jézusért kérünk, hallgass meg bennünket. Ámen. Most mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőket. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Mindezeknek utána az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és a Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon ti véletek, mostantól fogva, mindörökké. Amen.